Kedves hallgatók, ez itt a Szólj a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Szeretném bemutatni a kék sarokban ülőket, Berta Zoltán református lelkész urat, akit újonnan köszönhetünk körünkben, Kis László görög katolikus atyát és egy egyetemi lelkészt. És Asztalos Richárd evangélikus lelkész urat. Úgyhogy vágjunk is bele. Első kérdés.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Képmutatás és álszentség a mai téma. És ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Én úgy látom, hogy egy olyan korban élünk, amikor a képmutatás és az álszentség az már olyan szintre lépett, hogy mindenkinek van már lassan egy olyan kép, amit úgy gondoz, és úgy már elszakad saját magától, itt a közösségi médiára gondolok. De én úgy látom, hogy a képmutatás és az álszentség az valahol az elfogadás iránti vágyból táplálkozik. Tehát, hogy szeretnénk azt, hogy valakik elfogadjanak, és ezt viszonylag hamar megtanuljuk, hogy ahhoz, hogy elfogadjanak minket, ahhoz lehetőleg kerülnünk kell a hibákat, vagy legalábbis ezt a látszatot kell kelteni. És én igazából úgy gondolom, hogy ezek az elvárások, amiknek meg akarunk felelni, nem biztos, hogy mindig jó motiváció az, hogy feleljünk meg az elvárásoknak, de a kérdésem az egy nagyon picit provokatív, de ne vegyétek rossz néven, hogy vajon van-e az egyháznak felelőssége abban, hogy egy picit álszentek akarunk lenni, és ez a megfelelni akarás, az kialakul bennünk. Van-e az egyház irányából olyan elvárás dömping, aminek a megfeleléséhez egy picit színlelnünk, vagy álszentnek kell lennünk, hiszen szentek valójában úgysem lehetünk.
Van felelősség az egyháznak. A lelkészektől indulnék, hiszen a lelkészekre nehezedik leginkább az a nyomás, hogy tökéletesnek kell lenni, és ezt a nyomást helyezzük át a gyülekezeti tagokra, hívekre. Hogy ha nekem annak kell lenni, akkor nektek is annak kell igazán lenni. Úgyhogy valahol magunknál kellene keresni a megoldást, hogy mi hogyan tudunk magunkkal szembenézni, és összekapcsolom a kérdésedet meg a gondolataidat Fruzsival, mert miközben ő is megkérdezett, azon gondolkoztam, hogy amíg megfelelésből viselkedünk, és megfelelésből élünk, addig nem létezünk. Az ember nem létezik, aki azért tesz, vagy azért mond valamit, mert más rákényszeríti. Én akkor jövök létre, amikor először megszületik bennem az a gondolat, és ki is jön belőlem, amit nem azért mondtam, mert ezt várják a barátaim, mert ezt kérik tőlem. Viszont az egyháznak nagyon nehéz ezzel a kérdéssel szembenézni, hiszen azt gondoljuk, hogy ha kiderül, hogy nem vagyunk tökéletesek, akkor senki nem fog kérni belőlünk. Én amikor a témán gondolkoztam, és álszentség képmutatás, a két negatív szón gondolkoztam, hogy ne a negatív szavakat hangsúlyozzuk, hanem milyenek az ellentéte akkor, hogyha nem álszentek és nem képmutatók vagyunk, akkor minek kell lenni? A hitelesség az a szó, ami megtalált engem. Viszont a hitelesség sokaknál azt vettem észre, hogy azt jelenti, hogy tökéletesség. Valamiért azzal kerül szinonímába, pedig ez egyáltalán nem így van. A hitelesség az azt jelenti, hogy lehet hibázni, csak azt vállalnom is kell. Egyrészt azt, hogyha az bárkit érintett, hogy bármi jelentősége van, akkor vállaljam, és vállaljam a következményét. És ez az, ahol nagyon sokszor elrontjuk, hogy lehet, hogy esetleg kiderül, de a következményeket megpróbáljuk elhesegetni. És innentől válunk hiteltelenné, álszentekké és képmutatókká.
Én is azt gondolom, hogy mi lelkészek tudunk ebben hibázni. Tehát amikor a hangsúlyokat valamire nagyon rátesszük, akkor ez valakit meg tud terhelni, valakit meg nem. Én azt gondolom, hogy sokszor, amikor mondjuk egy evangéliumot olvasunk, akkor nyilván valami megérint minket. Valami megnyugtat, valami ösztönöz, vagy éppen felkavar minket, hogy ezt nekünk nem így kellene. És akkor érdemes lenne egy kicsit azt is végig gondolni, hogy mi lenne az ellenkező üzenet, ami most megérintett engem, azzal az ellenkező. Tehát, hogy mert valahogy azt halljuk meg, amit, amit valahogy már ott elő van készítve a talaj, hogy azt meghalljuk. És egy kicsit nagyon könnyen félre tudunk billenni. Egy-egy prédikáció is erre nagyon rá tudja tenni a hangsúlyt. Egy-egy olyan történet, ami akár a félelmet erősíti bennünk. Az Isten képünket félreviszi. Azt gondolom, az is egy téves, amikor azt mondjuk, hogy az Isten az egy jó haver. De az is egy téves, amikor az Isten az egy büntető Isten. Tehát valahol a kettő. Nálunk a liturgián, amikor szentáldozáshoz jönnek az emberek, akkor a pap azt mondja, hogy Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Tehát benne van az, hogy Isten félelemmel, vagyis, hogy vedd komolyan az Istent. Tehát, hogy az Isten az bár olyannak látjuk, akit nem kellene komolyan venni, mert nem úgy csap ide. Tehát azt tapasztaljuk az életben, hogy azt kell komolyan venni, aki rögtön a nyakadra lép, azt a bankot, aki kiküldi a 3 levelet, és utána lép, a gázszolgáltatót, aki kikapcsolja a gázt. Az Isten az jóságos, hosszantűrő, van egy ilyen kifejezésre, hogy nem is csak, hogy türelmes, hanem hosszantűrő. És tehát, hogy vedd komolyan, de ugyanakkor, mert tehát ez az Istenfélem számomra ezt jelenti. Az, hogy hittel, az abban benne van a bizalom, hogy merd oda bízni az egész életedet. Az, hogy szeretettel, az, hogy mert szeretni, mert ő is szeret téged, sőt, előbb szeretett téged, mint te egyáltalán létezhettél volna. És hogyha ezek a hangsúlyok valahogy így összeérnek, akkor szerintem egészséges kapcsolat tud lenni az Istennel. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az Isten elvárásai meg a mi vágyaink azok teljesen különbözőek. Tehát, hogy szerintem, és ez nem feltétlenül csak nálunk katolikusoknál van ez így, hanem ez szerintem református vagy evangélikus testvéreknél is, hogy van egy ilyen gondolatunk, hogy annyira nehéz az Isten akaratát teljesíteni, mert teljesen mást akar, mint én. Azért ez nem igaz. Mert az Istennek a tervei velem, meg az én legbelsőbb hiteles vágyaim, azok azonosak. Tehát, hogy például mondjuk én azt szeretném, hogy szeressek és szeretetet adjak. Ez az Isten is ezt akarja. Vagy azt szeretném, hogy a lelkem egyensúlyban legyen. Az Isten is ezt akarja. És erre épülhet rá sok minden. Egyébként ez azért nehéz hogy igen, hitelesnek lenni, és úgy élni meg az életünket, mert valahol mégis ez a két világ összeütközik bennünk. Tehát a hit az egy bizonyosság abban, amit nem látunk. Tehát már ebben is van egy iszonyú nagy feszültség ebben a mondatban. És ugyanúgy az életünkben is. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket zsigerből tennénk. És ennek egy része ez úgy gondoljuk, hogy tetszik az Istennek, másik részére azt gondoljuk, hogy nem tetszik az Istennek. Tehát, hogy önmagában van egy feszültség az emberi létben. És igazából nekem a szentek, azok valami ilyesmik, akik ezzel nagyon intenzíven foglalkoztak. A szentek egyébként, igen, nem csak egy ilyen néhány név szerint, hanem az egész közösségre, az egész egyházra valljuk. Ugyanarra az egyházra nem csak azt valljuk, hogy szent, hanem azt is, hogy bűnös. Tehát, hogy ez a kettősség is megvan benne. Nyilván nem csak azért, mert mi papok hibásak vagyunk sok mindenben, hanem egyáltalán az egész közösség, a hívők is, hogy mindenki ezen a küzdelmes úton jár. És a Biblia tanítása szerint ez a földi élet igazából ennek a kikristályosodása. Hogy mi az, ami ebből győztesként kijön. És ebbe igen, belefér az, hogy hibázunk. Van egy célunk, ami felé haladunk, de a hibáink azok beleférnek, de nem azt mondjuk, hogy de jó, hogy ez így van. Hanem azokból tanulunk, azokból jobbak lehetünk. számomra ez az út valahogy így küzdelmes. Tehát ez az könnyű lenne azt mondani, hogy igen, most így hiteles az ember, vagy úgy nem hiteles. Tehát azt gondolom, ez a küzdelem, tehát ennek a dinamikáját érezni kell. És az egyháznak szerintem a hitelesség az, hogyha ezt felvállalja. Hogy igen, ez tehát nem egy sokkal szebb képet mutatunk magunkról, hanem második János Pál ebben szerintem nagyon jól élen járt. Tehát, hogy ő az egyháznak a 2000 éves hibáit felvállalta, megvallotta, olykor bocsánatot kért, persze azt is mondta, hogy megbocsátunk, mert mi is kaptunk jó sokat. Tehát, hogy ettől én azt gondolom, hogy hiteles lehet a közösség, vagy az egyes ember.
Látszik, hogy nem prédikálunk, mert hogyha prédikálnék, akkor pozitív gondolattal fejeztem volna be. De, úgyhogy most hozzáteszem az előző gondolatmenethez megfolytatva a gondolkozást, hogy az a különleges és az a paradox, hogy éppen a bűnök által, és azáltal, hogy kialakul a bűn tudatunk, fogjuk fel azt, hogy mi az, hogy kegyelem, és mi az, hogy megváltás. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az álszentséggel nem másokat teszünk tönkre, hanem igazából saját magunkat, mert magammal hitettem el azt, hogy tökéletes vagyok, és tökéletes tudok lenni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az a reális kép kialakuljon, hogy bűnös vagyok, lássam a bűnöket, azokkal szembenézek, vállaljam azokat a következményeket, amit kell, de milyen csodálatos, hogy a legsúlyosabb következményt azt Jézus Krisztus vette magára. Akármilyen bűnt is követtem el, és ez minden emberre igaz.
Köszönöm szépen. Nagyon szép gondolat volt itt a hitelesség, és megfogalmazódott bennem egy dolog, hogy ugye most arról beszéltünk, ha saját magunk vagyunk álszentek, csak egy kicsit most én azt nézem, hogy mi, amikor ha a környezetünk az, hogy viselkedjünk az álszent barátokhoz, rokonokhoz, hozzátartozókhoz, és hogy legyünk-e a hitelesség oldalába, vagy inkább a szeretetet vegyük elő. Nagyon sokan találkozhatunk olyan, én sajnos egy olyan családba élek, ahol nagyon sok a rászentség, a hazugság, templomban mindenki jár, az egyházi ünnepeket mindent megtartjuk, és hogy az ilyen hozzátartozókhoz, hogy álljunk hozzá, aki egyébként belül az élete teljesen más. És nekem volt olyan gondolatom, hogy nem álltam oda a templomba az a családtagomhoz, akihez tudtam, hogy mocskos élete van, inkább odaálltam a gyermekeimhez. És pont azon gondolkodtam, hogy vajon nem inkább a szeretetet kellene elővennem, hogy hagyni ezt a dolgot, hogy én hagyni azt, hogy most én látom, hogy a hibáit, hanem inkább elővenne szeretet és odaállni mellé, és akkor úgy tenni, minthogyha egyet értenék a dolgaival. De természetesen ennek egy előzménye van, hogy azért többször jeleztem, hogy azok a dolgok, amit mivel az semmi köze nincs a keresztény élethez, de természetesen mind megvan stikába hátul, az élet meg ugyanúgy megy tovább, karácsony, templom, húsvét, minden, ami kell. És ugye, hogy maradjunk hitelesek, csak hogy meddig maradjunk hitelesek? Tehát, hogyha teljesen kiállunk az értékeink mellett, és azt mondjuk, hogy én nem akarok veled közösséget folytatni, már rokonom vagy, tehát egész életemben társam leszel, akkor vajon én is átmegyek-e abba, hogy felveszem azt az álszentséget, mert mégiscsak elfogadom valamilyen szinten, tehát hiteles maradok, vagy engedjem el ezt az egészet, és fogjam meg a szeretetnek a vonalát, hogy ő is egy ember, akit szeretni kell, és ezzel a hibával kell elfogadni. Most teljesen mindegy, hogy ezt a hibáit, ezt folyamatosan csinálja, és nem akarja abba hagyni. Tehát a kérdésem, nem tudom, hogy ki lehetette hámozni, a kérdésem az, hogy meddig tartsuk meg magunkat egy most nem akarom azt mondani, hogy bűnös ember, de most akár ezt is mondhatom, egy olyan ismerős, vagy olyan családtag mellett, akit tudom, hogy folyamatosan álszent és képmutató. Tehát úgy, hogy legyek az, hogy szeretettel forduljunk hozzá, és akkor olyan, mintha mi is elkendőznénk. Ez igaz, vagy folyamatosan legyünk hitelesek, és ugye annak egy előbb-utóbb az lesz a vége, mert sajnos ezt tapasztaltam, hogy amikor valaki ilyen, akkor ez problémássá válik, és akkor inkább vagy nem beszélünk a témáról, vagy mondjuk inkább olyan, vagy nem az lesz az, akit mindenhova meghívunk. Vagy akkor ezzel kizárhatjuk magunkat közösségből. Tehát mi a fontosabb? Mondjuk egy a szeretettől oda nyúlni egy ilyen álszent ismerőshöz, vagy kitartani az igazunk mellett. Köszönöm.
Mondok egy példát. Mint amikor tudjátok, a nyuszika indul, hogy na majd én majd megmondom neki, hogy kinek adja kölcsön a fűnyíróját, és akkor tudjátok, hogy tehát akkor tartsd meg a fűnyíródat, te állat. Tehát, hogy néme esetben én is így felspannolom magam dolgok, hogy majd biztos ez fogja reagálni meg, biztos az fogja reagálni meg. És akkor közben meg kiderül, hogy emberek vagyunk, meg tudtuk beszélni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy néme esetben fehér asztal mellett szerintem sokkal nagyobb változásokat lehet elindítani, hogyha őszinte vagy. Aztán, hogyha nem látja be, meg látod azt, hogy ez nem alakul, nem változik, én mondom, nem vagyok benne biztos, hogy egy levegőt kell akkor is szívni feltétlenül. Mert azt gondolom, hogy jobb a békesség, és olyan emberrel együtt lenne, akit elfogadsz. Jobb egy másik közösségnek jelesül, mondjuk a családod mellé odaállva a tagja lenni, mint az, hogy saját magadnak az ujjadat harapnád meg, hogy miért álltam én oda. Mert egy idő után úgyis ez lesz, amikor azt látod, hogy ez így nem fog menni, és nem fog változtatni a dolgot. Valaki itt beszélt, egy fiatal ember, nem tudom, még itt van-e, hogy Orwelltől idézett. Orwellnek azért nagyon jó szerző. Én a 84-et is olvastam, meg van neki egy nagyon jó könyve, az Állatfarm című. Nem hosszú, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Arról van igazából szó, hogy az állatok elűzik az embereket, akik uralják őket a majorban, és egy ilyen sajátos társadalmat hoznak létre, amelyben a disznók a legokosabbak, mert ők írni meg olvasni is tudnak. És akkor hát ők lesznek így a górék, az egyik Napóleon, a másik meg Hógolyó. És hát miután Napóleon rájön arra, hogy ki lehetne játszani ezeket a dolgokat egymás ellen, ő így elűzeti Hógolyót, és utána övé lesz a teljhatalom. És hirtelen az a 7 parancsolat, amit az állatok meghatároznak maguknak, hogy állat nem öl állatot, például ez az első, utána a palattáblán már vannak ilyenek, hogy kivéve ha, és tehát belekerülnek. Tehát sok esetben mi is így írjuk a sajátos törvényeinket tehát az életben, hogy hát én sohasem részegednék le, kivéve ha, akkor hogyha valaki azt mondja, hogy hát én nem dohányzom, csak hogyha akkor hát akkor te dohányzol, basszus. Tehát, hogy ez most itt olyan dolog, hogy vagy igen, vagy nem. Tehát, hogy ebből a szempontból nincsenek árnyalatok szerintem. Tehát amikor mondja valaki, hogy leszoktam a dohányzásról, de hát ha iszok egy sört, akkor elszívok 2 dobozzal egyszer. Hát basszus, akkor te dohányos vagy. Tehát, hogy ezt így nem lehet azt mondani, hogy meg jó fejű, amúgy csak néha így egy tasli van nyitja az ajtót, de csak azért verte meg a családot, mert hogy érezzék a törődést. Tehát most, szóval ez amikor saját magunk relativizáljuk a dolgokat, akkor nyilvánvalóan azok jönnek ki, hogy valójában saját szemünkbe ugye a gerendát sem vesszük észre. Nekem is volt olyan kollégám, akiről köztudott volt, hogy a kegyes sziruppal önt le mindenkit, meg mindent. Aztán utána hazament, és jó helyben hagyta azt a gyereket, aki nem akart lelkész lenni, és az ő gyönyörű hivatását folytatni. Hát azért valószínűleg nem nagyon lehet ezzel rábírni valakit egy dolognak a teljesítésére. Nem is lett az utóda, nem is lett lelkész belőle. Úgyhogy szerintem ez nyilvánvalóan nem élhető dolog. Egy idős asszonyról jegyezték fel azt, hogy elment a plébánoshoz, és mondta neki, hogy hagyom már neki egy Bibliát, hogy hagy olvasson fel belőle a férjének, mert hogy nagyon iszik, meg rendszeresen helyben hagyja. És akkor annyit mond neki a plébános, hogy ne olvassa neki a Bibliát, hanem élje elé a Bibliát. Azt, hogy most itt felolvasol, hát most felolvassák a Harry Pottert is, meg a Star Wars szágát is, meg bármit az éget tőle, hanem hogyha tényleg a te értelmedben meg tudsz újulni, és egy olyan utat tudsz neki mutatni, akkor az nyilvánvalóan jó dolog. Én például nagyon örülök neked, Gábor, engem itt adják itt egymásnak a lelkész kollégáim, itt a Mikit, de Én például örültem annak, hogy a múltkor ezen a villamosos alkalmon így meghívott vendégként volt jelen, most pedig eljöttél. Azért ez is jelent számomra valamit, vagy valami pozitív szikra ebben a, ezen az estén. És remélem, hogy, hogy a későbbiekben is az az ellenérzés, vagy az a, az a tökéletességre való képtelenség, ami szerintem mindannyiunkat jellemez, és azt gondoljuk, hogy az egyház az csak egy ilyen nádpálcával járó tartó tiszt, vagy valaki, az nyilvánvalóan enyhülni fog a te szemedben is. Mindenesetre jók a cikkek, szoktam olvasni.
Hát, hogy ezzel a rokonnal, hogy hogyan lehet boldogulni. Mi a feleségemmel létrehoztunk egy szociális szolgálatot, 7 évig üzemeltettünk, ott is az utódomra ráhagytam, és nálunk a munkatársak kiválasztásánál egyik fontos szempont az volt, hogy fejlődésre képesek-e. Tehát, hogy azokat, amiket mi elvárunk, be akarunk tanítani, azt arra nyitottak-e. Ez nyilván egy munkahelynél ez működhet. Családnál én azt gondolom sokkal bonyolultabb a helyzet. Az, hogyha az ember teljesen eltávolodik tőlük, a kérdés az, hogy az-e frusztrálóbb, amikor teljesen eltávolodunk tőlük, vagy az, hogy együtt élünk. Mert mind a kettő nagyon rossz lehet. Tehát mind a kettő megviselheti nagyon is az embert. És talán ez a közelség, távolság, ezt kell belőni, hogy, és nem minden rokonnál egyforma kell, hogy legyen. Tehát igen, őt közel engedem, őt távolabb, mint amúgy a valóságban is. Tehát amikor szociális atomot csinálunk, akkor úgy szoktuk ábrázolni a számunkra fontos személyeket, hogy valaki a lapnak a legsarkában van, és csak azért ott, mert akkor a lap, tehát amúgy lehet, hogy a szomszéd utcában lenne, mert annyira távol érzem magamtól, valakit meg közel. És szerintem ezt kell valahogy belőni, hogy kinek hol van a helye, úgy, hogy az én lelki egészségem, lelki békém az a megmaradjon, az a figyelem, amit én elsősorban a családomra, legközvetlenebb szeretteimre kell, hogy fordítsak, az ne sérüljön. És még egyet a hitelességről akartam mondani, ami, tehát az, hogy arról beszélünk, képmutatás, egy szép templom van a plakátnak az elején, és igazából én azt gondolom, ez nem hitbeli probléma. Ez az emberségünkkel kapcsolatos probléma. Tehát mondjuk van egy nyúl, akinek az élete leegyszerűsítve úgy telik, hogy valamikor a rókától fél, valamikor meg a vadásznak a puskájától. Tehát, de attól nem kell félnie, hogy ő a létének a lényegét elveszíti, hogy nem tartják nyúlnak, hogy méltatlanná válik a nyúl létmódhoz. De az ember a hibáival embertelenné tud válni. És szerintem az, hogy meghasonlunk mi emberek, az nem elsősorban a kereszténységnek a fő kérdése, hanem egyáltalán az emberségünkben hogy tudunk helytállni. Tehát számomra a 21 éves pap leszek lassan, és a teológiának a legfontosabb tanítása az, hogy a természetes a természet fölötti a természetesre épít. Tehát, hogy én azt látom, hogy ha valaki hiteltelenné válik, az azért egyrészt jó, nem használta fel azokat a kegyelmi lehetőségeket, amelyet kapott, de alapvetően ott vannak az ő hibái, az ő gyengességei, amiken nem akar dolgozni, nem akart jobbá válni. És ez visszaüt, visszaköszön.
Az ilyen helyzetekben a két végpont az, hogy Jézus rövid ideig közösséget vállalt a prostituáltakkal is, és nem lett prostituált. Tehát rövid időn keresztül nem kell attól félni, hogy ők hatnak ránk, hogyha elég erős a tartásunk, a hitünk. Viszont a másik véglet pedig már az, amikor azt kérdezi meg, hogy ki az én családom. És tulajdonképpen ott azt mondja, hogy nem a vér szerinti kötelék az, ami a legfontosabb, hanem a hitbeli kötelék, hogy ki az, aki az igazi családfőhöz, Istenhez tartozik, és ő ráhallgat, és az ő akaratát cselekszik. Ha már az állatfarm, akkor én meg a majmok bolygóját látom, hogy parafrázisa lehet filmben, amikor a végén dönt a fő majom arról, hogy meghalljon-e a lázadó, a gonosz majom. És addig az volt a szabály, hogy majom nem öl majmot. És azt mondja mentségéül a szakadékba eső majom, hogy majom nem öl majmot, ne engedj el, ne hagyd, hogy meghalljak, és azt mondja, hogy te nem vagy majom. És az ilyen helyzetekben is nem mi döntünk a másikról, hanem ő döntött saját magáról. Ő tudja, hogy mik a keresztény értékek, mi fér bele azokba, és azáltal, hogy a cselekedeteivel egészen más, és nem egy-egy botlás, hanem életvitelszerűen mást követ, azzal ő saját magát zárta ki. A kereszténység családjából is, és akár a miénkből is, hogyha a mi családunkban azok a szabályok érvényesek.
Igen, az én kérdésem egy kicsit már így körbe lett járva, mert én ezt a kérdést nem is én akartam feltenni, egy alapvető kérdésnek gondoltam, de meg is kérdezem gyorsan, szóval szerintem nagyon sok mindent elmondtunk már, hogy mi az álszentség, meg a szentről is volt, a szent fogalmáról is volt egy bizonyos körbejárás, de engem az érdekelne a leginkább, hogy keresztény szemszögből is, de nem csak keresztény szemszögből, hogy az emberre értve, mit jelent ma szentnek lenni, mert a szent dolgokról nagyon sok mindent el tudunk mondani, főleg azt, hogy az a profánnak az ellentéte, és az Ószövetségben is, meg ugye az eredeti fogalomban is, ami akádós, és a kádós fogalma az végül is ezt tisztázza, hogy a profántól elkülönülő dolog. Engem az érdekelne, hogy egy emberi szemléletben, emberi léptékben mérve mit jelent ma szentnek lenni, milyenek ma a szent emberek, és a másik kérdés is ehhez vonatkozik, az pedig, hogy a lelkészek szent emberek. Ennyi, köszönöm szépen.
Nekem nagyon tetszik, már egyszer mondtam a Nemesődön atyának egy mondata a irodámba, az egyik lányjal fel is festettem a falra, az a reklámhelye a Petőfi tér 8-ban az egyetemi kolingban. És ez a mondat így hangzik, hogy Nemesődön atyától, hogy Istenben bízva, szabadon, örömmel, szeretettel. És ez hogy szabadon élni, azt jelenti, hogy szabadon dönteni azok mellett, az értékek mellett, amit jónak látok. Nem kényszerből, nem azért, mert rákényszerít egy törvény, rákényszerítenek a szüleim, rákényszerít a divat, a haverom előtt, a haveromnak, vagy a barátnőmnek, vagy a barátomnak nem tudok megfelelni, hanem én ezt értéknek látom, és emellett szabadon döntök. Örömmel valami olyasmi, hogy minden nap meglátni ennek a világnak ebben a világban az Isten áldását. Tehát, hogy úgy szemlélni a létet, úgy szemlélni a másik embert, hogy ott van benne az Isten kezenyoma. És szeretettel pedig úgy élni, hogy hát nekem a szeretet valahol a tiszteletből indul ki. Tehát egy kölcsönös tiszteletből. Tehát, hogy meglátni a másik emberben az értéket, ami miatt én fel tudok ránézni. És mondhatnánk egyébként olyanokat, hogy szentül élni, hogy nagyon nagy dolgokat tenni a rászorulókért, nagyon sokat foglalkozni a Szentírással, a Bibliával, nagyon sokat imádkozni. Tehát lehetne ilyeneket is mondani. Én ezt gondolom, hogy ezek erre épülnek. Tehát, hogy egy olyan belső irányultság, hogy megvan ez a szabadságom, és valahol megvan az Istenbe vetett bizalmam. Szerintem ilyen, ez is ilyen természetes alapokon nyugszik, és ebből idővel valami jó dolog ki tud alakulni, fel tud épülni.
Én nekem nagyon egyszerű a válaszom, ami kevesebb, mint amennyi most szükséges lenne. Nekem a szent annyit jelent pontosan, hogy az ellentéte annak, ami nem az isteni. Szent az, ami Istenhez tartozik. Tehát Vitor, te is szent vagy. Még akkor is az lennél, hogyha nem lelkésznek tanulnál, hanem csak egyszerűen Krisztushoz tartozol. És abban az értelmében is igaz az, hogy szent, hogy tökéletes, hiszen azt kapjuk meg őtőle majd az utolsó ítéletben, az utolsó időben. De hogy ennek a gyakorlati következményei mi, az a törekvés erre, a tökéletességre. De nincsenek meghatározások számomra, hogy mitől lesz valaki szent. Ezt Isten is te tudod, hogy te szent vagy-e? Meg mindenki saját maga az Isten való kapcsolatában.
Jó estét, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem egy nagyon súlyos és komoly kérdésem lenne. Még nem említettük, a migrációs válság kapcsán. Ugye köztudott, hogy évek óta Európát súlyos migráns invázió sújtja. Sokféleképpen közelítették meg, hogy népvándorlás, menekülnek, háború, stb. Ugye ma már nyilvánvalóvá vált, hogy itt arról van szó, hogy a szabadkőműves globalista pénzhatalom az iszlám segítségével inváziót indított Európa ellen, melynek fő célja Európa eliszlamizálása, és többek között az európai kultúra és a kereszténység akár teljes kipusztítása. Na most ezek ismeretében úgy gondolná az ember, és most nem konkrétan személy szerint célzok meg embert, hogy az egyházak ezen tények ismeretében egyből úgy reagálnak, hogy felhívják a figyelmet a hívek részére a veszélyre, illetve a ránk leselkedő súlyos gondokra. Ezzel szemben azt tapasztalja az ember, tisztelet a kivételnek, mert vannak mindegyik egyházban olyanok, akik ezt a problémát annak súlyának megfelelően látják, mintha befeküdtek volna a szabadkőműves nagyhatalomnak pontosan az ellenkezőjét nyilvánítják ki véleményükben, és többek között az olyan embereket szégyenítik meg, akik például úgy nyilatkoznak erről a témáról, mint én. Nagyon egyszerű a kérdésem. Miért van az, hogy az egyház, az egyházak vezetőségének egy része lefeküdt ennek a szabadkőműves pénzhatalomnak?
Így talán a katolikus egyházról nyilatkozhatok. Szentatyának szerintem nagyon nehéz dolga van, mert annak idején 16. Benedek pápa mondott egy fél mondatot Németországban egy előadáson, lehet, hogy talán pont egy egyetemen, ahol nem is olyan sokan hallhatták, és olyan nagy tüntetések indultak a Közel-Keleten, a Szentatya, a katolikus egyház, a kereszténység ellen, hogy tényleg nagyon nagy vihart kavart. És szerintem a Szentatyának minden mondatánál azt kell figyelni, hogy a világ melyik részén milyen hatása van. Tehát nem lehet itt a levegőbe dobálózni egy-egy mondattal. Nemrégen voltak a katolikus püspökök úgynevezett adlimina látogatáson a Szentatyánál, és erről is beszéltek. És a püspököknek a legnagyobb megdöbbenésére hasonló véleménye volt erről az egész témáról, mint a Magyar Katolikus Püspöki Karnak. Olvastam egy nyári nyilatkozatát a Szentatyának arról, hogy hogyan kell embereket segíteni, akár a menekülteket, migránsokat, nyilván többféle tényező van, és azért olyan kis félmondatok is bele voltak ebbe a üzenetbe csempészve, hogy segíteni kell az ide jött embereknek a visszatelepítését abba az országba, honnan jöttek. Tehát ilyen mondatok is elhangzanak tőle, de egyébként ez tényleg nagyon nehéz téma, és nagyon, nagyon sok vélemény van katolikus egyházon belül is. Én azt gondolom, hogy ennek a súlyát azért érezzük, talán mi magyarok még inkább, akik valahol a kereszténységet védelmeztük évszázadokon keresztül, de hogyha erre gondoltál, tehát mondjuk a Szentatyának biztos, hogy nehéz ebben nyilatkozni, mert tehát ha mondana egy nagyon kemény mondatot, akkor jó pár templomot felgyújtanának bizonyos országokban.
Nekem igazából egy úgymond kulisszatitokra lennék kíváncsi. Ugye azt mondja a Biblia, meg azt mondja az egyház, hogy szeresd fele barátodat, és igazából a szeretetet hirdeti az egész vallás, és Jézus is ezt mondja. És én arra lennék kíváncsi, hogy voltak olyan a történelemben, meg talán ma is vannak ilyenek, amikor az egyház saját maga fennmaradása érdekében, vagy egyéb okokból alkalmazkodni próbál mondjuk egy politikai hatásra, és egy politikai véleményt képvisel. Most itt arra gondolok például Németországban a múlt században mondjuk a nácizmus idején, illetve akár még most a migrációs válság idején is. És hogy ilyenkor talán az emberek elveszhetik az egyház iránt érzett az egyházba való hitüket, és hogy talán ilyenkor elveszheti valamennyire az egyház a hitelességét, és hogy az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor hogy tudja, vagy ilyenkor mi történik az egyházon belül, hogyha mondjuk egy egyházi képviselő, egy egyházi vezető tesz egy olyan kijelentést, vagy véleményt, ami látszólag nem stimmel azzal, amit mondjuk a Biblia mond, vagy amiről a vallásnak szólnia kéne, és hogy tud aztán ezután az időszak után, például szintén visszatérve a hitleri időszakra, akkor újból hitelt szerez magának az egyház. Ebben mértető volt a kérdés.
Mi azért nem szoktuk használni azt, hogy szent az egyház, mert hát emberek vagyunk, és vannak tévedéseink, hibáink, terheink, nehézségeink, és én hiszem azt, vagy hinni akarom azt, hogy az egyház az nem rajtunk múlik, és nem a mi bölcsességünk, meg a mi rátermettségünk, illetőleg a mi jóságunk az, aminek köszönhető az, hogy még ma is a római az 2000, vagy tehát a katolikus az már vagy 2000 éve, a reformáció egyházai pedig 500 éve fennállnak, hanem sokkal inkább az, hogy az Isten szent lelke még a mi tévedéseinket, hibáinkat is képes felhasználni arra, hogy valami jót hozzon ki ebből. Nyilvánvalóan az egyháznak is meg kellett küzdeni a saját relevancia krízisével. Ezt tette a kommunizmus idején, ezt tette a nácizmus idején, illetőleg azután. És azt gondolom, hogy ezt csak bűnbánattal lehet tenni. Tehát amikor az ember, ugye valaki azzal köszöntött bennünket, így már hát lassan január idusa után, hogy boldog új évet, ezt ma már 8 napig még mondják az emberek, de így mi még nem találkoztunk, és azért értem, hogy miért időszerűnek gondolta ezt valaki. De hogyha belegondoltok, akkor az ember, amikor számvetést, vagy éppen egy leltárat csinál az életében, így év vége felé közeledve, és arra gondolva, hogy valami újat kell kezdeni, akkor nyilvánvalóan rádöbben arra, hogy mennyi mulasztása, mennyi vétke, meg mennyi terhe van. És azt gondolom, hogy ha az egyház is ezzel szembe mer nézni, és vannak olyan vezetői, akik ebbe a tükörbe belemernek nézni, akkor van a helyén. Mert rádöbben arra, hogy nem emberi találmány, de mégis emberek azok, akik megvalósítják ezt, akik ezt itt irányítják, és remélhetőleg azért az Isten szent lelkéért is könyörögnek, és a munkálkodásokat azt nem önös vágyaiknak, céljaiknak, vagy hatalom orientáltságuknak, karrier vágyuknak tudják be, hanem tényleg törekszenek arra, hogy jót tegyenek. Ugye azt szokták mondani, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ezt az ember, hogyha már eleget élt ezen a földön, akkor rádöbben arra, hogy persze az édesanyád is csak azért szól bele a párválasztásodba, mert csak jót akar, meg azért szólnak bele a dolgaidba, mert csak jót akarnak, és aztán lehet, hogy nem jó a sülelés, utána te iszod meg a levét, mert egyedül maradtál, mert rosszul választottál, vagy ki tudja, hogy micsoda, és utána már mindenki széttárja a karját, és azt mondja, hát te választottad, hát ennyi a dolog, és ennyi az út. Tehát nem gondolom azt, hogy az egyháznak nincsenek hibái, sőt, nagyon sok hibája van, és azt hiszem, hogy ezeknek a csorbulásoknak a kiküszöbölésén vagy helyrehozásán ezen mindannyiunknak munkálkodni kell. Azok viszont nagy dolgok, amikor egyházvezetők, mondjuk jelesül egy pápa, akinek mondjuk én tudom azt, hogy a római katolikusok, illetőleg a görög katolikusok miért mondják azt, hogy szent atya, de mégse gondolnám szentnek a magam tekintetében. Mert azért az elgondolkodható, amikor Jézusnak azt mondta egy fiatalember, aki azt mondta, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerem az üdvösséget, és akkor azt mondja Jézus erre válaszként, hogy miért mondasz engem jónak, amikor jó egyedül az Isten. Tehát, hogyha Jézus, az Isten fia, maga még a jó szót is elhárítja magától, akkor hogyan lehet valakinek elkívánnia azt, vagy elvárnia azt, hogy atyának, pláne szent atyának hívják.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.